Tribune, a Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribune, műsorvezető Takács Áron.
Sok szeretettel köszöntöm a Tribune-nak a hallgatóit. Mai adásunkban Tőrös Balázs, azaz Baska, a Sport TV szakkommentátora a mai vendégünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó újra látni téged.
Mindig örömmel. Szia!
Beszélgetni fogunk a döntő párharcáról, és elbúcsúzunk pár csapattól is, de mielőtt a rájátszás lenne a téma, nem lehet elmenni szó nélkül Steve Kerrnek a nyilatkozata mellett, és nagyon érdekes helyzet van most Egyesült Államokban, hogy újabb iskolai lövöldözésnek lehetünk a szemtanúi, több tragédia is történt az elmúlt időszakban, és érdekes valóban az a felvetés, hogy a sportolók, a csapatok, a liga sokszor megemlékezik egy perces néma csöndben, és kikelt magából Steve Kerr, aki azt mondta, hogy elég, és ideje lenne valamit változtatni. Mi a véleményed az ő nyilatkozatáról? Valóban jó lenne egy ilyen szituációban, hogyha a játékosok, csapatok jobban kiállnának emellett, főleg, hogy az NBA-ben azért viszonylag ez divat is, hogy társadalmi kérdésekben, politikai kérdésekben játékosok, csapatok, vagy akár maga a liga felszólal, ez pedig egy olyan ügy, ami lehet, hogy pénztárca szempontjából nem biztos, hogy pozitív számlát hozna, de mégis erkölcsi szempontból egy nagyon fontos kérdés.
Borzasztóan összetett a kérdés, és azt hiszem, hogy abban kell keresni a választ, amit Steve Kerr mond, hogy elegem van a néma egy percekből, mert általában a sportcsapatoktól ez az elvárás. Tragédia történt, hajtsátok le a fejeteket egy percig, majd mintha mi sem történt volna. És azt nézi, hogy oké, nem az én dolgom megoldani, én megadom ilyenkor a tiszteletet, egy percet gyászolok, mert akinek a dolga lenne, az majd elintézi a szenátusban, kongresszusban, ahol éppen az Egyesült Államokban kell. De azt látja Steve Kerr, hogy nem történik semmi. És újabb egy percek jönnek, és azt gondolom, hogy ezért gondolta át és mondta el ezt a kis monológot, amiben én nem hiszem, hogy nincsen egy pici teátralitás. Tehát ahogy Steve Kerr-től láttuk azt is, biztos megvan az a kép, ahogy az egyébként angyali mosolyú és helyek közel még nyugodtnak is sokszor mondható Steve Kerr a semmiből széttöri a mágnes táblát. Van három videó legalább. Évente egy mágnes tábla biztosan repül, annak mindig megvan a helye és az ideje. Az, hogy valaki x perccel vagy órával egy ilyen eset után így fel tudja húzni magát, azt gondolom, hogy Steve Kerr egy picit játszott velünk. De nem baj. Tök nem
igen,
baj.
De valószínűleg az üzenet miatt volt ez benne megrendezve átadva, hogy szerintem a maga mondandója így lett hiteles. Abszolút. Vagy ütős.
Igen, és hát mondom, az elmúlt lassan egy hétben, ha nem kaptam meg öt olyan embertől ezt a videót, akinek köze nincs az NBA-hez, ha nem küldték volna el olyan emberek, ha nem láttam volna olyanok falán megosztva, akikről tudom, hogy az NBA-vel nem foglalkoznak napi szinten, működött, és átad üzeneteket, és egyébként pedig talán elindít valamit, ami lehet, hogy nem jelent megoldást, de legalább valamit jelent, mert hogy az látszik, hogy amilyen irányba próbálják tolni itt a következményeket, az egy teljesen idióta narratíva, hogy zárják le az iskoláknak az összes bejáratát, hogy csak egy helyen lehessen bemenni. Oké, csak hogy pont az Eliubban erről meséltem, hogy találtam egy statisztikát, ami az elmúlt 10 vagy annál több halálos áldozattal járó ilyen mészárlásairól szólt, és a 16-ból 4 volt iskolában. A maradék 12 a zsinagógában, bevásárlóközpontban, olyan helyeken, amiknek nem tudsz egy bejáratot csinálni. Tehát miért az iskolákra hegyezzük ki? Mert jobban fáj, amikor ilyen pici gyerekek halnak meg. Tehát az is nagyon fura sztori. Miközben arról van szó, hogy amikor azzal védekeznek, hogy azért érdemes megtartani a fegyvertartást, mert ilyenkor tudnak majd jönni a jó fiúk, akiknek ugyancsak van fegyverük, és majd megállítják a rossz fiúkat. Ez kb. Soha nem történik.
Igen, erre nincsen példa.
Mindig a rendőrök jönnek. És a 16 esetből, ha jól emlékszem, akkor 15-ben ez a félautomata fegyver volt az eszköz. Tehát nem kérnek többet, mint azt, hogy legyen egy háttérellenőrzés, és ne áruljanak nyakra főre ilyen fegyvereket, mert most ez bármennyire is borzasztó kimondani, de hogy egy hatlövetű pisztollyal nem tudsz ilyen mészárlást végrehajtani. Tehát valamikor tölteni kell, lassan kell tölteni, ott, akinek megvan a lélek jelenléte, talán közbe tud lépni. Hogy csak ez. Szóval Steve Kerr azt gondolom, hogy jó időben és jókor használta föl a platformját, megfelelően használta az eszközöket, és hát tök jó lenne, hogyha több dőlet nem kéne ezzel a témával foglalkozni.
Hát igen, mert tényleg jogosan merül fel az a kérdés, hogy 18 évesen miért lehet fegyvered, amikor 21 évesen még nem vehetsz alkoholt, vagy csak onnantól vehetsz alkoholt, hát, és azért vannak ilyen társadalmi problémák
Amerikában. Fenes tudja, hogy 18 éves korában erre vetemedik, az mit csinálna 21 éves korában, de én azt hiszem, hogy amikor bizonyos területeken, bizonyos hátterű fiataloknak az első dolga, hogy betöltöttem a 18-at, elmegyek venni egy fegyvert, az mondjuk azért egy sajátos visszajelzés. Igen. Lehet, hogy a családon belüli viszonyokról, lehet, hogy az amerikai állapotokról, illetve az nagyon veszélyes, hogy abban azért érdemes belegondolni, hogy ahogy a médiának a szerepe egyre inkább nő, mivel az első, a második, a harmadik, negyedik ilyen esetről mindenki tudott. Tehát, hogyha most ott vagy 18 évesen, szar az élet, unod magadat, nem látod a kiutat, nem látod a perspektívát. Régen milyen megoldásaid voltak, nem tudom, bevettél altatót, vagy leugrottál a tizedikről, vagy nem tudom mi, és ezek a srácok megkapják, hogy oké, de hogy esetleg kimeltek egy nagy bummal, és hogy egymásnak adják a példát, ha az összes ilyen, és ezt meg talán Kornél mondta az Eliubban, az összes ilyen iskolai mészárlásnak a 90x% az Egyesült Államokban van. Nem történik meg Európában, nem történik meg az összes többi más országban. Ott viszont egy olyan minta lett, tudod, amikor egyszer olvátod, hogy valaki, nem tudom, felgyújt egy kukát, akkor az, ja, hát lehet, a kukát fel lehet gyújtani. Hát miért nem jutott az eszembe? Szóval, hogy nagyon összetett ez a kérdés, és nagyon rosszak azok a minták, amiket ezek a fiatalok sajnos választanak.
Igen, és ezért is jó, hogy felszól a Steve Kerr, mert hát van az a mondás, hogy a gonosz felemelkedéséhez nem kell más, csak az, hogy a jó ne mondjon semmit, és ezzel ezt törte meg, hogy nem csak egy percig néma csönd van, és utána folytatódik a showműsor, hanem valóban nagyon sok ember.
Név szerint megnevezte azt a szenátort, aki gondolom ott a környéken lehet a képviselő, talán, hogy ez az ember miért engedi, miért nem szólalnak föl.
Úgyhogy igen, ez egy nagyon bátor belevállalós történet volt, akkor menjünk is tovább a döntőre. És hát megvan a párharcunk, Boston Celtics és a Golden State Warriors fog összecsapni egymással. Mit vársz ettől a párharctól, mert mennyire folyásolhatja be a mérkőzést Williams és Marcus Smartnak a sérülése? Mert azért az védekezésben nagyon-nagyon fontosak voltak.
Ha hihetünk judokának, akkor Marcus Smarttal ilyen szempontból nem kell foglalkozni. Tehát, hogy amennyire rendben lehet lenni június elején az NBA-ben, annyira már jól van Marcus Smart. Ezzel szemben Robert Williamsnek a térdsérülése, annak jót fog tenni az, hogy a döntő menetrendje az valamivel lazább lesz, mint az elmúlt nagyjából 3 hete a Bostonnak, ahol minden második nap játszottak 3 héten keresztül, de az, hogy Robert Williams mennyit tölt a pályán, nem valószínűsíthető most, hogy sokkal többet átlagpercben, mint amennyit az előző körben a Miami Heat ellen láttuk. És mivel ők ketten az alfája és az omegája, ugye a legkisebb és a legmagasabb embere a Celtics védekezésének, ez értelemszerűen befolyásol majd bizonyos tényezőket, de azt is látni érdemes. Én ezt mondtam egyébként a főcsoport döntő előtt is, amikor egy picit a Miami Heat-et féltettem, hogy figyelj, tehát, hogy jól néz ki az a két skalp, az Atlanta, meg a második körben a Philly ellen, de hogy ilyen védekezéssel még nem találkoztak. És lám, hányszor csokizták össze a nadrágot, és nem jött össze az a pontszám, amivel meccset lehetett nyerni, és még így is majdnem tovább jutottak, mert ugye a Boston Celtics is az utolsó mérkőzésnek a végjátékában egy epik leolvadás felé robogott teljes sebességgel, aztán végül Jimmy Butler egy talán meggondolatlan triplával folytotta a reményeket. Tehát a védekezése a Boston Celticsnek kipróbált, minőségi, de nem játszottak még egy olyan csapattal, mint a Warriors.
Na igen, és akkor itt van a Bostonnak a védekezése, ott van a Golden State-nek a Warriorsnak a védekezése, ami lehet, hogy már kicsit megkopott, mert öregedtek a sztárjátékosok is, jöttek már olyan játékosok, mint Jordan Poole, aki nem annyira jó védő és sebezhető pont a Warriorsnak a védelmében, de mégis talán, hogyha a ligát nézzük, akkor most jelenleg a Boston Celtics és a Golden State Warriors az, aki képes a másik csapatnak a játékát elrontani. És akkor az lesz itt a nagy kérdés, hogy melyik csapatnál lehet ez nagyobb faktor, melyik képes jobban elrontani a másiknak a játékát, és itt a Celticsnél azért lehet attól tartani, hogy be fogok adni a támadó gépezet, mert azért néha döcögött itt a playoffban is.
Így van. Ha össze kell nézni, akkor azért a Celtics védekezését én rendszer szinten, meg az egyének szintjén is jobbnak gondolom. Nehezebb találni rajta rést. A Dallas Mavericks nagyon próbálta megtalálni ezt a rést, de igazából sikereket csak akkor értek el, amikor pont az általad is említett Poole pályán volt. Tehát Poole játékpercei, nagyon érdekes, hogy hogyan fognak alakulni a döntőben. El lehet-e őt annyira dugni, hogy egyébként a támadó oldalon ezt pontokkal tudja majd kompenzálni. A Boston Celticsnek a támadójátéka az nincs azon a szinten kreativitásban, mint amit a Golden State Warriors tud. Viszont van másfél olyan játékosuk, az egyik az Tatum, a másik a fél az Brown, aki viszont igazából mindegy, hogy milyen védekezést kap, mert ha jó napja van, akkor bármikor bedobja. Néha duplázásból is. De egy az egyben, ha olyanjuk van, akkor nem tudsz velük mit csinálni. De a Miami ellen megmutatták, hogy képesek negyedekre leolvadni, iskolás eladott labdákkal megölni a saját esélyeiket, és én amikor az esélyeket lakogatjuk, akkor mindig azt mondom, amíg nem látom őket majd egymás ellen, ugye majd csütörtök éjjel kezdődik, ez picit korábban szerdán vesszük föl, hogy nem látom őket egymás ellen, hogy a Boston Celtics az mind a két körben, a Milwaukee ellen is, meg a Miami Heat ellen is kétszer megverte magát. Tehát úgy kapott ki, hogy verhették a fejüket a falba, hogy figyelj, ezt elszúrtuk. Csak hogy az a baj, hogyha két meccset így odaadsz a Warriorsnak, ez a Warriors még kétszer meg elver.
És ők nem nagyon hibáztak így. Vagy nem volt olyan, hogy annyira rosszul játszott a Warriors, hogy ők vesztettek volna el meccset.
Hát még az ötödik Memphis-i meccs az mondjuk nem kerül be a történelem könyvekbe, azt egy pöttyet elengedték, ott átkázolt rajtuk a Memphis, de egyébként valóban azt látni a Warriorson, hogy nem tudom, eddig játszottak ugye, nem tudom, 15-16 meccset eddig a playoffban, hogy nem nagyon láttál olyan meccset szerintem, amikor akár csak megközelítették volna a potenciális plafonjukat. Egy-egy játékos eldurrant 30 pontra, de hogy nem láttál 40-50 pontot, nem láttál 8-9 triplás meccset egy embertől sem, de hogy annyira sok oldalúak, hogy egy erős átlag az mindig kijön belőlük, és ez az erős átlaghoz jön még egy átlagon felüli védekezés, az elég jó esélyekkel indít neki, hogy mondjuk a záró negyedben látótávolságban legyél, és ez a Warriors pedig, hát te is tudod, hogy egy csettintés, és 9 pontot raktak föl a táblára, mert annyira nem dob rosszul Thompson-sa visszatérése után.
Sőt.
Hogy az a helyzet, hogy azt mondjuk, hogy hát figyeld, Curry is így, Thompson, megnézed a true shooting percentage-ét, talán pont Thompsonról olvastam, hogy a karrierje legjobbja a playoffban, tehát hogy nem néz ki jól, meg nem azt látod, amit régen, hogy bang, 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 folyamatosan szórja a triplákat, de egyébként azért rendben van.
Főleg sérülése után engem kifejezetten meglepett az, hogy milyen szinten van támadásban. Oké, hogy védekezésben visszaesett egy picit, de támadásban szerintem bőven többet hoz annál, mint ami elvárható.
És sokoldalúbb lett. Bátrabban üti le a labdát, vállalja a középtávoli, többet dolgozik pozícióból, tehát hogy messze nem az a 60 pontot 10 leütésből dobó catch and shoot játékos, mint aki a sérülés előtt volt. És hát Kör is csak 44%-ot összetriplázott a Dallas ellen, tehát azért az nem egy rossz sztori. És ha mondom, Poole-nak kiszakad egyszer-kétszer a zsák, akkor már azt gondolom, hogy van miben reménykedni. Nagyon érdekes, pont ma olvastam egy Athletic-es cikket, ahol egy játékos megfigyelő, egy edző és egy hát felső vezető mondta el a gondolatait a döntőről, és a játékos megfigyelő, meg az edző azt mondta, hogy a Boston fog nyerni.
Wow.
És a szakvezető mondta egyedül azt, hogy a Warriors, ami engem mondjuk meglepett, hogy azt mondta a játékos megfigyelő, hogy szerinte mélyebb a Bostonnak a kispadja, ami elnézve azt, hogy White és Grant Williamson kívül nem nagyon hoz már föl senki más Spolstra, eltűnt már Pritchard is, és a túloldalon pedig elvileg lesz Porter, elvileg lesz Payton, érkezik még Poole, lehet, hogy Iguodala is kap játékperceket, láttuk Moodyt, hogy hasznos játékos volt a Dallas ellen, hogy hogyan hozta ki azt, hogy mélyebb a Boston, azt most én még nem értem, de majd lehet, hogy péntek reggelre már érteni fogom.
Mert hogyha van csapat, ahol a cserejátékosokat, vagy a 8., 9., 10. játékos beteszed a rendszerbe, és működik, na az a Golden State Warriors, hogy a rendszer megadja azt, meg olyan játékosok is vannak kiválasztva, hogy lehet cserélni, mert nem fog visszaesni a csapatnak a színvonala, és nem csak 6-7 emberrel játszanak már a playoffban. De szerinted mi lehet, ami eldönti itt a párharcot? Mik lehetnek a kulcsfaktorok?
hogyha a Golden State Warriorsból Curry és Thompson dobó formája az átlagos vagy átlagon felüli tud lenni, akkor nehezen látom, hogy meg lehet fogni őket. A túloldalon, ha komoly kihagyás nélkül a Boston oda tudja tenni magát, és az első meccs lesz nagyon kritikus, meg a második meccs lesz, amikor még keresik. Tehát ők egy teljesen más ritmusba fognak beérni. Tehát gondold el, hogy a Golden State Warriors érkezik az MVP-től, megkapta a Most Improved Player-t, és a liga hanyadik legjobb játékosát Doncsicsal. És oké, hogy Ja Morant 2,5-3 meccset tudott játszani, de 2-1-re nyerte azt is a Warriors. Luka Doncic ellen mindent megtanultak, tehát hogy ha jön még egy Jason Tatum, meg jön még egy Jaylen Brown, akkor köszönjük szépen, szerintem nekik van elég tapasztalatuk, hogy hogyan kell ezeket az übersztárokat megfogni. A kiegészítőknek kell majd előre lépnie. Grant Williamsnek a hetedik meccsen mutatott formáját a Bucks ellen. Marcus Smart nem hagyhatja ki a tiszta triplákat, mint a hetedik meccs mégén a Miami ellen. Al Horford zseniálisan védekezik, 36 évesen, brutál, hogy milyen teljesítmény nyújt, de 9-ből 2-k nem fognak beleférni. És akkor még szépen sorolhatnám, hogy egy az egybe kiket tudott eddig is lelassítani a Boston Celtics ellen fel a Warriors, és hogy megmutatta a Dallas is, hogyha a kiegészítő emberek nem haigálják be, akkor ott nincsen túlságosan sok esély. Szóval Jason Tatumnak és Brownnak brilíroznia kell, és a kiegészítők sem dőlhetnek hátra, hát minden azon függ majd, hogy mennyire tudják majd a csapatok a saját támadójátékokat ráerőltetni az ellenfélre. Szerintem Steve Kerrnek elég lesz egy meccs arra, hogy rájöjjön, hogy kiket játszathat, és kiket nem játszathat, kikatokat majd szétszednek a Celticsnél, és ha visszajön Payton, ha visszajön Iguodala, ha ott van Otto Porter Jr., akkor azért szűkül az élettér a bostoni játékosok számára.
Hát én két dolgot írtam fel, ami nagyon nagy faktor lehet itt a döntőben. Az egyik a tapasztalat, ami a Golden State Warriors mellett szól, mert ezek a játékosok győztes típusú játékosok, és már a karrierjük során már minden megtapasztaltak, amit meg lehetett. Már rengeteg döntőt vívtak
8 meg. 8 év alatt a 6. döntőjük, igen. Ez azért lenyűgöző.
Ez egy olyan tapasztalat, amit nem lehet megvenni, nem tudod máshogy megszerezni, és ez rengeteget számít itt. Akár hozva két példát más sportágból, ott van Tom Brady, akárhányszor jut el a döntőbe, hiába gyengébb kerettel, mivel annyiszor ott volt már, meg mentálisan erős, egy győztes típusú játékos, mindig meg tudta csinálni. Vagy ott van akkor most a labdarúgásban egy nagyon friss példa, a Real Madrid, szerintem idén nem ők voltak a legjobb csapat, mind a Manchester City, Liverpool, vagy akár a Chelsea, sokkal jobb rendszer futtatott, de mivel ezek a játékosok szintén már nem tudom, hanyadik BL döntőjüket vívták meg, győztes játékosok voltak, mindent megtapasztaltak, egy Benzema, egy Modric, már szintén mindent tudott a játékáról, és emiatt a kulcs szituációkban a legjobb döntést nagyon jó százalékban meg tudták hozni, és ez a tapasztalat a Golden State Warriors mellett szól, és a Bostonnak pedig nagyon-nagyon kevés ilyen tapasztalata van.
Döntőben semmilyen nincsen, ugye nem lesz a keretben olyan játékos, aki valaha döntőt játszott volna, de hogy ha az előző meccset hozzuk, ha Miami ellen az utolsó 2-3 perc, az nem tudom, hogy milyen lehetett egy Boston szurkolónak, amikor 11 pontról így egyszer csak azt látja, hogy Jimmy Butler az egyenlítésért, vagy a vezetés átvételéért támad 24 másodperccel a vége előtt. A Golden State Warriors játékára sokszor jellemző volt a szeleburdiság. Emlékezz vissza, amikor végül kikapnak 3-1-ről az utolsó meccsen a Warriors milyen labdákat ad el a Golden State, bocsánat, a Cleveland ellen, hát mögötti passzok, kicsúsztak, elgurultak. Eltelt azóta 4-5 év. Akinek a kezében van a labda, az jóval megfontoltabb, jóval átgondoltabb a támadásában. Leszámítva mondjuk Draymond Green-t, az ő játékában látom azt, hogy őt azért kell nagyon szorosan fognia, majd lehet, hogy Al Horfordnak, hogy a passzait nyomás alá helyezze, hogy Green-t felrakja a levegőbe, hogy meg felugrásból kényszerítse passzra, mert ő az, akiben benne van minden meccsen 4-5 eladott labda, amiből előnyt lehet majd farigcsálni. Sokan írták azt is, hogy Looney hátrány lehet majd Grant Williams és Horfordal szemben. Én azt gondolom, hogy Looney letett annyit az asztalra, hogy Draymond Green és Looney párosa. Így most vakon azt mondom, aztán majd péntek reggel megint mondom, lehet, hogy revideálom a véleményemet, hogy egy Williams-Horford duó nem fogja őket kiszorítani a palánk alól. Hát én nem látom itt az egyértelmű esélyt a Boston számára, hogy ez a magasítás ez annyira jót tenne nekik. Sőt, azzal, hogy Robert Williams nem egy klasszis centerjátékos, egyben azt is biztosíthatja, hogy ha csak nem Robert Williams emberére, Kevon Looneyra játszanak, hogy majd ővele egyegyezzenek, akkor ő szépen el lehet dugni Greent Horfordon, Looneyt pedig Robert Williamsen. Nem az lesz, hogy majd hajszolniuk kell, hogyha small ballra kell váltani a Bostonnak, az már szerintem rossz hír.
Meg itt is nagyon fontos lesz az, hogy ki mennyi labdát ad el, mert a Warriorsnál is láttunk olyan meccseket, ahol elszórták a labdákat, Bostonnál meg még inkább, és hogyha valamelyik csapat belekerül egy ilyen spirálba, hogy rengeteg labdát adnak el, akkor az végzetes lehet.
Az eladott labdákról szól többek között ez a playoff, rengeteg mindenről szól, és rengeteg olyan trend van, ami csak ránézésre tend, de megmagyarázni nem tudod, de hát emlékezzünk vissza, hogy a Miami Heat egyszer talán 19 támadó lepattanóval vesztett meccset, meg nem tudom hány mezőnykísérlet előnyben forban volt, és így sem tudtak győzni, de az eladott labda az kulcsfontosságú lehet. A Dallas megpróbálta ezen a területen a Golden State Warriors-t zavarba hozni, de ehhez képest úgy zárult a sorozat, hogy a Warriors-nak volt több labdaszerzése. Eladott labdában nyert a Mavericks, 10-zel talán több volt nekik, de így is az egész sorozatot nézve több mint 40 plusz mezőny kísérlete volt a Warriors-nak, ami egy sorozatot jelent ilyenkor.
Most tartunk egy rövid zenei szünete, de utána folytatjuk a Tribune adását.
Tribune. A Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribune. Műsorvezető. Takács Áron.
Folytatjuk is a Tribune adását, Baskával beszélgetünk a döntőről, és hogyha már a trendeknél hagytad félbe a mondatodat az előző blogban, érdekes azt látni, hogy most két olyan csapat került a döntőbe, akik nem kifejezetten sztár csapatok, hanem a Boston is azért alulról építkezve saját játékosokat választott ki, bíztak a játékosaikban, nem rombantották szét a csapatot, pedig nagyon-nagyon sokszor felmerült az a kérdés, hogy itt kellene cserélni, nem szabad megbízni itt a játékosokban, és mégis el tudtak jutni a döntőbe. A Warriors pedig szintén már meglévő siker csapat mellett kitartottak, nem robbantották szét, és ott is egy saját draftolt játékosokból építettek egy szerethető, igazi csapatot, amik nem összevásároltak. És talán a tavalyi szezonban is a Milwaukee Bucks-nak a csapata egy olyan csapat volt, ami évek óta kitartottak, és saját maguk építettek fel, és a Phoenix is egy ilyen csapat volt, és ez egy érdekes, hogy ebből lehet egy trend, hogy a 2022-es, a mostani NBA-ben nem sztárokat kell igazolni, nem egy brutális duót kell összerakni, vagy egy olyan játékos köré kell építened, aki mindent megnyer, hanem azok a csapatok jutnak a döntőbe, amelyik talán a legjobb rendszerrel rendelkezik.
Nagyon szeretném, hogyha ez így lenne, és amit elmondtál, azzal nehéz vitatkozni, mert tényleg olyan csapatokat soroltál fel, ahol ha megnézed, akkor egy-egy olyan elem van, aki kívülről érkezett, és most fontos puzzle darabnak számít, Milwaukee-ban mondjuk Drew Holiday. A Bostonban nem nagyon találsz ilyet, mert hogy most Horfordot nevezheted annak, de hát elvileg ugye bostoni kitérő, hogy Bostonból ment el egy philadelphiai meg oklahomai kitérőre, hogy visszajöjjön. A Phoenix Sunsnál Chris Paul az, aki az extrát jelentette, az Ita ponton a habot a tortán, bár ez a hab egy kicsit úgy tűnik, hogy megsavanyodott. Úgyhogy a Golden State-nél meg talán Wiggins-t hoznád be, de ugye Wiggins az kis túlzással, ugye Durantből lett Russell, Russellből lett Wiggins, és ugye ott még annó az extra nyár, amikor annyit ugrik a plafon, hogy be lehet hozni még egy olyan sztárcsapatba is, mint a Warriors, egy olyan játékost, mint Durant, köszönhetően annak, hogy A. megugrik a plafon, B. Currynek az akkor még futószerződése az apró pénz a tehetségéhez képest. Én nagyon szeretném, hogyha ez a trend ezt tudna folytatódni, és ezek a csapatok érnének el majd hosszú távon sikereket, és azért látszik, hogy papíron könnyűnek tűnik ez, de ha megnézed mondjuk az Atlanta Hawks-t, hogy tavaly hova jutottak el a rengeteg saját nevelési fiatallal, és ehhez képest idén milyen csúnyán megfejelték a falat, úgyhogy már el kellett kezdeni ezekből a fiatalokból eladogatni, ugye már nincsen náluk Cam Reddish, elment a New Yorkba, akit helyette kaptak, Knox alig játszik. Úgyhogy én ezt abszolút támogatom, és szerintem az NBA jövőjét inkább kellene az ilyen megoldások jellemezzék, mint ezek a nagy kettes, nagy hármas építések, amiket ha megnézel, akkor olyan még ráadásul olyan őrült sikeresnek nem is mondhatsz, hogy ez példaértékű legyen.
És hogyha már hoztad a Hawksot példaként, akkor beszéljünk azokról a csapatokról, akik de le kellett búcsúznunk itt a playoff során, de jövőre akár bennük lehet a bajnoki cím, és hogyha már azokról a csapatokról beszéltünk, akik alulról építkeznek és bíznak a fiatal játékosaikban, akkor a legjobb példa erre a Memphis Grizzlies, akik zseniális szezon futottak, kiváló párharcban estek ki a Warriors ellen, és ha nincsen Ja Morant, akkor ki tudja, hogy tovább jutnak-e. Valószínűleg akkor is a Warriors jutott volna tovább, de talán még szorosabb lehetett volna a párharc, és nagyon érdekes volt látni, hogy Morant nélkül is teljesen életképes ez a Grizzlies, főleg védekezésben talán még jobbak, mint Moranttal, és nagy kérdés az, hogy mi kell ahhoz, hogy ők valóban bajnok esélyesek lehetnek. Elég az, hogy megvan a belső fejlődés, hogy a fiatal játékosok szintet lépnek, meg a tapasztalatot begyűjtik, mert talán ide külsős igazolás nem kellene, mert nagyon szépen építenek, és egy új Warriors épülhet itt.
Egy abszolút egyetértek veled. Én egy játékos típust látnék szívesen, egy kintről is veszélyes atlétát, egy ilyen Anthony Edwards típusú játékos itt most az eszembe. Mert ha megnézed, Dillon Brooks, vagy Desmond Bane, vagy Kyle Anderson nem az a típusú játékos, aki jön és letépi a gyűrűt. Eldolgoznak kintről, ugye Kyle Anderson a slow-mo, Dillon Brooksnak az idei szezonja az nem volt egy fáklyás menet, Desmond Bane brutális fájdalmak közepette játszotta végig a szezont, és aki ott röpkör a gyűrű környékén, és az egész ligának az egyik legjobb festékpontszerzője, a Ja Morant, csak nem neki kéne csinálni, mert hogyha így folytatja, akkor másfél év is bele fog állni a földbe, mert minden egyes meccs egy időzített bomba, hogy egyszer majd rosszul érkezik, és hogyha ő rosszul érkezik, akkor lehet, hogy nem repet, hanem szakad, és nem egy, ha kettő, megtörik, és onnantól kezdve pedig lehet, hogy nem ugyanazt a játékost fogjuk visszakapni, és elindul egy következő Derrick Rose sztori. Tehát én egy ilyen típusú játékost szeretnék ebben a csapatban látni, azzal párhuzamosan, hogy Jaren Jackson Jr.-nak a védekezése ugye kiemelkedő volt, sokan szívesen látták volna az évvédőjének, azért a támadásokban, miután az első meccsen dobott a Warriorsnak 33-at talán, utána azért elég szépen eltünedezett, tehát pont az utolsó meccsen volt még 20 pont fölötti teljesítménye.
Az egész szezonban jellemző volt ez az inkonzisztencia, hogy hol nagyon megdobta magát, de volt, amikor csak 10 pontokat dobott.
Ez azt gondolom, hogy nem fér bele. Ezt a csapatot lehet építeni szerintem Morantre, lehet építeni Bane-re, és lehet építeni Jaren Jackson Jr.-ra. A többiek egy része feláldozható. Én nagyon szeretem Brandon Clarkot. A palánk alá akár Steven Adams helyére el tudok majd képzelni egy másmilyen kaliberű játékost. Tehát tudnak bentről is fejlődni, de egy ilyen típusú játékos, és például Zaire Williamsben sem látom feltétlenül még ezt a játékost, aki átveszi a légteret Ja Moranttől. Ez még szerintem egy fontos puzzle darabka lehet.
Morant karrierje szempontjából fontos lenne, hogy jobb három pontos dobó legyen, és többet vállaljon kívülről, és rágyúrjon erre, mert akkor kevesebbet kellene betörni. És ez zseniális, ahogy csinálja, de tényleg benne van a sérülésnek a rizikó faktora, de kívülről meg azért láthatjuk, hogy nem annyira stabil, és sok csapat úgy próbált meg rajta védekezni, hogy hagyták is, hogy dobáljon kívülről.
Igen, minden igaz, amit mondasz, igazából ismételni tudnám én is, tehát hogy a jó tripla az nem csak azért kell, hogy három pontot dobjál belőle, hanem helyet csinál a csapattársaknak, leveszi a terhelést a betörésekről, a védekezést folyamatosan a sarkán vagy a lábujjhegyén tartja. Pont a Warriors ellen egyébként, amikor kiesett sérülés miatt, nem is dobott rosszul a sorozatban, tehát tisztességes triplát vállal, de ez valóban nem konzisztens. Én is azt gondolom, hogy az ő játékát azt inkább előbb, mint utóbb kijebb kell hozni a gyűrűtől több triplával, esetlegenként több középtávolival, vagy meg kell tanulni olyan szinten vigyázni a testére, mint hogy azt teszi például Steph Curry, ahogy folyamatosan löki ki maga alól a lábát minden betörésnél, esik inkább, hogy nehogy alatta maradjon a bokája. De hát amikor meg felugrik Zsámborent, és elkapják a levegőben, és amit tudom, emlékszel, ebben a playoffban is volt olyan, hogy oldalt érkezett le gyakorlatilag, igen, mint ez a vajas kenyér, a vajas felére. Ez Steph Curryvel nem fordul elő, mert Steph Curry nem játszik ilyen magasan. Úgyhogy bármennyire is fájdalmas, mert imádjuk nézni, én legalábbis biztosan Zsámborent a gyűrű fölött, nem ez a jövő. Úgyhogy a Memphisnek igen, ezen a területen biztos, hogy kell majd finom hangolásokat, vagy egy nagyobb igazolást eszközölnie.
Igen, meg az is érdekes, hogy amit meg tudod csinálni a Dallas Doncsicssal, hogy Doncsicsnak van egy nagyon egyedi játékstílusa, rengeteg labda kell neki, és a csapatnak is volt egy stílusa, de ezt most egész jól össze tudták hangolni, és talán még ez hiányzik egy kicsit a Memphisnak, hogy Memphis Morant nélkül nagyon jól játszik, Morant nagyon jól játszik, de valahogy ezt a kettő gépezetet kellene egy nagyon jó rendszerbe összegyúrni.
Igen, ugye erre van egy statisztika, ami ezt kiválóan megmutatja, hogy meccsen belül, hogyha Morant egyébként egészséges, akkor az on-off mutatói azok nagyon abba az irányba mutatnak, hogy nagyon kell Morant. Tehát, hogyha ott van a pályán a feldobásnál, abban a 10 percben, amikor ül, akkor béna kacsa a Grizzlies. Ha tudják, hogy nem jön Morant, ezzel szemben a liga egyik leghatékonyabb csapatává válnak, mert akkor át tudnak billenni. Ezt meccs közben nem tudják megcsinálni, ezt a váltást, úgyhogy ez is egy ilyen fejlődési lehetőség, hogy a Morant-mentes perceket, ezeket akkor is tudják hozni, hogyha esetleg Morant egyébként mindjárt jön vissza, és nem arról van szó, hogy nem tudom, Gibbsben várja, hogy leteljen a karanténja.
Következő csapat pedig a Phoenix Suns, akik egészen elképesztő alapszakasz produkáltak, tavaly a döntőbe jutottak, és ott véreztek el, mert a meccsen belül nem tudtak megújulni, most pedig a Dallas ellen, és érdekes párhuzam lehet a pár évvel ezelőtti Milwaukee Bucks-szal kapcsolatban, ahol szintén ők parádéztak az alapszakaszban, de a rájátszásban meccseken nem tudtak változtatni, megújulni, és hogyha nem működött az alapjáték stílusuk, akkor nem volt erre ellenszer. Emiatt Monty Williams hibáztatható, hogy megvan a saját álomvilága, a saját kosárlabdája, de hogyha ebből ki kéne mozdulni, akkor egy pár arcban már nem tud változtatni ez a Phoenix.
Szerintem ezt nagyon jól látod. Én is inkább ezen az állásponton vagyok, hogy az utolsó két párharc, amit elveszít a Phoenix Suns, a tavalyi döntő, meg az idei második kör, mind a két alkalommal felülmúlják taktikában Monty Williams. Egyik alkalommal Mike Budenholzer teszi ezt, aki azért a Boston után, vagy ellen, ismét idézőjelet mutatok, bizonyít, és olyan fura rotációs döntéseket hoz, amiket nem biztos, hogy meg tudok indokolni magamnak, hogy ki miért játszott ennyit abban a csapatban, mint a Milwaukee Bucks-ban, és Monty Williams Jason Kidd letaktikázza a pályáról, és elveszik a Suns tripláit, és középszerű meccsekbe hajszolják bele Polt, elveszik tőle a kis középtávolig, szóval mindent elvesznek, amit a Boston, vagy amit a Phoenix igazából szeretett volna. Úgyhogy a Sunsnál én azt hiszem, hogy lehet, hogy azoknak van inkább igaza, akik azt mondják, hogy a tavalyi év az egy fluk volt, egy extra kitüremkedés volt a szöveten, mert hogy itt volt minden esély és lehetőség arra, hogy Devin Booker szintet lépjen, és Devin Booker, én azt hiszem, hogy idén nem lett nagyságrendekkel jobb játékos, mint amit tavaly láttunk. És amikor eljött a pillanat, hogy oké, öcsém, akkor nézd le a csuklódra, vagy a alkarodra, és legyél legendás, ahogy Kobe Bryant ezt kérte, akkor nem tudott legendás lenni, sőt. És a tavalyi döntőben is voltak leolvadásai, és én amikor a Sunsról kellett mesélni, akkor mindig ez volt a velük kapcsolatos reakció. Nagyon jó, szuper. Amikor majd szorul a hurok, tud-e majd Devin Booker legendás lenni? És nem tudott legendás lenni.
Hát meg ugyanez DeAndre Ayton, hogy egy pár szinten lejjebb, hogy ott akkor elvárnánk, hogy legyen ő a második erő, és tudjon ő is faktor lenni a mérkőzésen, és arra se lehet mindig számítani, és Chris Paul volt az a rutin, aki talán ezt tudta hozni, vagy a fiatalokat nagyobb szintre emelni, de látszik, hogy öregszik, és emiatt az a nagy kérdés, hogy meddig van nyitva ez az ablak a Suns-nak.
Igen, ez az ablak már nem azt mondom, hogy résnyire, de most már erősen behagy, most már bukóra van nyitva. Tehát most már nem tárva, most már csak bukóra van nyitva, mert Chris Paul az első körben mindenki, point guard. A második körben meg úgy szépen lassan elfogyott a végére. És hogy lehet, hogy ebben a korban ez már normális, akkor viszont nagyon keményen el kell kezdeni őt load menedzselni, és ha így van, akkor viszont A. Booker kezébe kell adni a labdát, ami nem is nézett ki rosszul egyébként a szezon közben időnként, vagy Cam Payne helyett egy jobb megoldást hozni, mert idén ő is visszalépett. És a Dallast hoznám párhuzamként, amit szerintem majd hamarosan te is beemelsz, ha jól gondolom, hogy velük mi legyen, de tavaly azért elhittünk bizonyos dolgokat, Mikal Bridges, meg Jay Crowder támadó potenciájáról. Jó, hát fél jó, ez ők meg bedobják a triplát, lásd Dallas, Dorian Finney-Smith, meg Reggie Bullock, de hogy ezek a játékosok egyébként azért, mert tavaly meg az alapszakaszban idén bedobták, úgy tűnik, hogy nem reális elvárás, hogy ők rámolják a 12-15 pontokat a kispadról. És ott van DeAndre Ayton, és most tekerjünk vissza Monty Williamsre, aki pedig a hírek szerint nem ápol túlságosan jó kapcsolatot Aytonnal, megvannak a maguk összetűzései, és hát amikor megnézed a mérkőzésekre lebontott érintés számokat, hogy hányszor jut le a labda egyáltalán DeAndre Aytonhoz, amiből dönthet aztán, hogy visszapasszolja, vagy rádobja, vagy bármit csinál vele, már azok is nagyon alacsonyak. És elkezdik, megtömik az első negyedben, aztán utána a negyedikben, amit leszett támadó pattanóban, az az övé. És hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Azért nem agresszív DeAndre Ayton, mert nem kap elég labdát, mert nem érzi a bizalmat, vagy azért nem kapja meg a labdát, mert nem vagy elég agresszív, ezt nagyon gyorsan ki kell találni. És keleten ugyanez a probléma Bam Adebayoval fönnállt. Bam Adebayo és Ayton egymásnak egy ilyen egyfajta fura ikerképei, hogy elképesztően sokoldalúak, nagyon tehetségesek, de az az extra agresszivitás, az, hogy oda megyek a gyűrűhöz és leszakítom, ez mintha mind a kettőben hiányozna, és valahogy talán az ő játékuknak a keresése sem a csapat egyértelmű identitás pontjai között szereplő tétel.
Hogyha tiéd lenne a döntés, a Suns-szal így neki menném még egyszer a bajnoki címnek, vagy már most azt mondanád, hogy láttam eleget, megvannak a jelek, ideje szétrobbantani ezt a csapatot, és más irányt váltani. És meg lehet tartani Bookert, meg lehet tartani DeAndre Aytont, de lehet, hogy Chris Paulban már nincs annyi, ebbe a kisegítő személyzetben nincs annyi, hogy kell még valami, amivel meg lesz az a bajnoki cím.
Az a baj, hogy akit igazából megpróbálnék valahogy upgrade-elni, vagy tehermentesíteni, az Chris Paul. Róla upgrade-elni azt gondolom, hogy nagyon nehéz, mert hatalmas a szerződése, nehezen cserélhető a szerződése, szerintem nem is akarja a Suns elcserélni. DeAndre Aytonról én nem mondanék le. DeAndre Aytonnak szerintem még a belső fejlődése az egy nagyon, nagyon jó lehetőség. Viszont a campaignek, a Cam Johnsonok, egy visszatérő Saric, egy magabiztosabb Booker, ezek mind-mind olyan belső potenciális fejlődési pontok, amik miatt én nem temetném még el a Suns-t, csak az a baj, hogy ketyeg az órájuk, főleg és elsősorban Chris Paul miatt. Tehát, hogy én valakin változtatnék, és valamin változtatnék, ez most tudom, hogy szentségtörés, de volt már, akinek bejött, hogy az évedzőjét elküldték, és a következő szezonban bajnoki címet gyűjt be, az Monty Williams személye. Mert wow. Imádom, és egy szuper fazon, de az utolsó két körben, amikor kiesett a csapata, akkor az ellenfél edzője lemosta a pályáról.
Erős, de igen, a Torontónak is bejött, és ez kellett a bajnoki
címhez. A Golden State Warriorsnak is bejött. Oké, az mondjuk egy talán nem is főcsoport döntős, hanem második körös csapat volt, amikor Mark Jackson-t elküldték.
Talán.
Tehát hány évet teszel bele abba, hogy rájöjjél arra, hogy nem ez a megfelelő meg. És mondom, imádom Monty Williams-et, de kevésbé szeretem Monty Williams, mint amennyi potenciált látok DeAndre Aytonban, és amikor nézem, akkor azt gondolom, hogy ez a fickó több érintésből, tehát újonc korában 20/10-es játékos volt.
Menjünk tovább akkor a Dallasra, hogyha már említetted őket. Doncic egészen elképesztő volt itt a rájátszásban, és hogyha a rájátszás MVP-t kell adni, akkor Giannisnak vagy neki lehetne adni. És jól jöttek ki a Porzingisnek az elcseréléséből, és nagyon nagy kérdés, hogy mi az, ami kell még ennek a Dallasnak, hogy még egy szintet tudjon lépni, mert Doncic lehet, hogy fog még tudni fejlődni, de ő most már azon a szinten van, hogy ő bajnoki címet fog tudni nyerni a csapatnak. Most már az a kérdés, hogy meg tudod-e építeni azt a csapatot köré, amivel ő bajnok lehet, és az Dinwiddie nagyon-nagyon jól nézett ki mellé, és kérdés, hogy kell-e még a Doncic mellé egy nagy sztár, vagy csak az apró elemeket kell még csiszolni.
Én azt hiszem, hogy Doncicnak a plafonja az igazából már csak kondiban és ezzel párhuzamosan védekezésben van magasabban, mint amit most láttunk. Lehet, hogy beemel majd új elemeket a játékába, lehet, hogy még pontosabb lesz triplából, de támadásban én nem tudom elképzelni, hogy van még benne egy kvantumugrás, tehát most is már annyira elképesztő, amit csinál. Néha szeretném, ha gyorsabban szabadulna a labdától, hogyha egy picit hamarabb elkezdenének játékot szervezni, de ahány tiszta triplát mellé dobáltak a csapattársak a Golden State Warriors ellen, nem hiszem, hogy ezen múlott volna. Hogyha ezeket bedobják egy átlagos százalékkal, ez egy másmilyen sorozat lett volna. Itt is egy ilyen gyűrű környéki atlétát, vagy egy palánk alatti igazán meghatározó játékost látnék szívesen, mert vicces volt, hogy amikor Kevin Looney meg Dwight Powell küzdött egymás ellen, és akkor mondták, hogy na hát Looney 20 pattanó, kicsi ez a Dwight Powell. Dwight Powell magasabb és nehezebb Kevin Looney-nál. Egy incsel, meg nem tudom, 10 kilóval, csak hogy milyen motor van benned, milyen képzést kaptál, milyen az egyéni játékfejlesztés, stb. Stb. A Warriorsnál ilyen. Hogy ez a fickó 6 év alatt, 7 év alatt, amióta a Warriorsnál van, Kevin Looney, egy ilyen borzasztó veszélyes játékossá tudta magát kinőni, hogy benne van 20 lepattanó, abból 8 támadó, nem csinál semmi bonyolultat, de azt meg bedobja elég jó százalékkal. Szóval a gyűrű környékén én el tudnék képzelni egy hatékonyabb játékos, de nem 40 millióért Rudy Gobert. Nem kell 40 millióért Rudy Gobert. Vannak olyan játékosok 10-15-20 millió dollár környékén, akikkel szerintem hasonló hatást lehet elérni, mert hiába van egyébként nálad a világ legjobb centere, az azért elmondható, hogy egy okos támadással szemben hülyén fog kinézni. Hülyén néz ki Rudy Gobert, hülyén néz ki DeAndre Ayton, és még ki tudja, hogy hányan hülyén fognak kinézni. Úgyhogy én ebbe az irányba tolnám el. Kérdés, hogy Jalen Brunsonra mennyire van szükség. Neki lejár a szerződése. Ezzel párhuzamosan jön vissza Tim Hardaway, akit az egész szezonban gyakorlatilag nem láttunk, mert hogyha váltani akarsz, akkor a Dallas Mavericks olyan nehéz pénzügyi helyzetben van a különböző szerződés hosszabbítások után, hogy csak úgy tud komolyat húzni, hogyha ezeket a srácokat elkezdi beáldozni. A Brunsonokat, a Finney-Smith-eket, a Bullockokat, akik egyébként meg marha jó szerződéssel vannak jelenleg még a csapatnál, és hogyha őket elveszíted ezekkel a jó szerződésekkel, akkor amit az egyik oldalon nyersz, azt a másik oldalon simán lehet, hogy bukod.
A következő csapat pedig a Philadelphia 76ers. A szezon közben a 76ers és a Nets elcserélte egymással Ben Simmons és James Hardent. Akkor nagyon sokan azt mondták, hogy hát ez egy win-win trade, mindenkinek nagyon jó lesz. Hát itt a szezon befejeztével sokkal inkább ez egy lose-lose-nak tűnik, és nem tudom, hogy James Hardenben van-e annyi, hogy tudjon második ember lenni Embiid mellett, ahhoz, hogy bajnoki címet tudjanak nyerni, mert Embiid zseniális. Tényleg ő is az a játékos, aki első számú sztárod, mindent megtesz, és köré kell csapatot építeni. Nem tudom, hogy megéri-e James Hardent ott tartani a 76ersnek, vagy inkább azt kellene mondaniuk, hogy jó, most még nagyon fiatal Embiid, most kell ezt a csapatot szétrobbantani, és egy olyan játékos keretet gyorsan köré építeni, egy olyan rendszer kialakítani, amivel belőle kihozzuk a legtöbbet, és minden jobban tudjuk segíteni.
Ez papíron piszok jól hangzik, amit mondasz, de hogy tele vannak olyan szerződésekkel, ami ezt így határeset lehetetlenné teszi. Amennyi pénzt keres Tobias Harris, sok szerencsét, hogy kapjál érte olyan csomagot, amivel Embiid köré nem az csak megmenekülsz Harris szerződéséből, hanem tovább tudsz lépni, és Harden ugyanez a kategória. Mellette Danny Greennek atomjaira esett a lába, azt mondja, hogy nem így akarja itt hagyni az NBA-t, vissza fog térni, mindenki nyugodjon meg, de hogy ez a nagy process, ez aztán a végén oda lyukad ki, hogy az összes, hát kvázi a bajnok esélyesek között komolyan vagy picit komolytalanul emlegetett csapatok közül a végén a Philly-nek lett a legbékonyabb a kispadja.
És ott volt még Maxi, akit hatalmasat nyertek vele, és nem is számoltunk vele.
Így van, tehát Maxi kellett, tehát hogy James Hardennek nem az a kérdés, hogy elfogadja a második. Tehát ő ebben a csapatban második, és ezt szerintem ő is tudja. A kérdés az, hogy a második helyre oda tud-e érni fizikumban, vagy Tyrese Maxey után valahol ott lesz majd a maga 30-valahány millió dolláros fizetésével. Ő arra bazírozott volna, hogy már idén szerződést hosszabbít. Nem fogja lehívni a szerződését, nem fogja meghosszabbítani a Philly, belemegy majd az utolsó évébe, és be kell bizonyítania, hogy ő ezt a dolgot komolyan veszi, legalább annyira, mint amennyire komolyan vette ezt a szezont. Maxey rengeteget fejlődött, Embiid rengeteget fejlődött, James Hardenből ez az őrült vágy, hogy a világ legjobb játékosa legyen és bajnok legyen, ez minthogyha az elmúlt 2-3 évben azért eléggé eltűnt volna. És piszok nehéz helyzetben van a Philly, mert nem nagyon tudnak merre mozdulni ők sem.
Hát igen, és csak Hardenért tudnak imádkozni, hogy legyen belőle valami, és egyetlen egy évet tudnak megpróbálni vele, utána meg el kell engedni. Hát nincsen könnyű helyzetben a Philadelphia, és kicsi szomorú, hogy az a nagy process, rengeteg draft pickkel ezt tudták belőle kihozni, mert talán többre volt ez hivatott.
Igen, az a baj az ilyen process típusú dolgokkal, egyrészt aki benne van, az nagyon megsínyli. Gondolom itt a fiatal játékosokra, akiknek éveken keresztül a vereség volt az idézőjeles jutalma, az edzőre, Brad Brownra, aki belenyomorodott szerintem abba a néhány évben, amikor folyamatosan a liga tök alján voltak, és annál nincsen rosszabb, amikor gyűjtögetsz, nem tudom, valamire akarsz venni egy tévét, vagy bármit, és aztán kijön valami nagyon jó kinéző modell, és akkor rámozdulsz, odaad az összes megtakarításodat, és akkor kiderül, hogy egy gyártáshibás, ja meg most jött ki egy 3-mal nagyobb OLED, és akkor azt most eddig spóroltam, és most elszórakoztam, és spórolt a Philly, és aztán utána pedig annyira türelmetlenné váltak, hogy először meghúzták a ravaszt Butlerrel, aztán utána mentek tovább, és elkezdtek hülyeségre halmozni, aminek most ez az ötös a vége.
Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, nagyon nagy élmény volt, mint mindig.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Most pedig búcsúzunk a kedves hallgatóktól és nézőktől. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.